Ez az ígéretés elhangzott 1991. február 2-án. A témával, a hét mennydörgéssel, a négy angyallal és a négy lovak bibliai értelmezésével vagy magyarázatával. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Mindenkit nagyon szívélyesen üdvözlünk az Úr drága nevében. Isten áldását kívánjuk egymásnak, és egy új találkozást Istennel, hogy ő, az ő ígéje és az ő szelleme által újra szólhasson hozzánk. Újjá élesz a munkáját, hogy újra meríthessünk az ő forrásából. Kegyelmet kegyelemre! Megkérdezhetem, ki van ma itt először? Kérem, emeljétek fel röviden a kezeteket. Vannak olyanon érkezettek? Szeretettel üdvözlünk benneteket, és ezt minden alkalommal és mindenhol el is mondjuk. Az első alkalom ne legyen az utolsó. Az első alkalommal talán sok újat hallunk, és csak a másik alkalom során lehet azt osztályozni is. Néhány bibliai részre gondolunk itt, hogy az ember nem csak egyedül a kenyérből él, hanem minden ígéből, amely Isten szájából származik. Így áll írva az 5. Mózes 8. fejezetében. Itt a 3. és a 4. verset olvassuk el. Talán még az 5. és 6. verset is hozzá gyorsan fog menni. Az 5. Mózes 8. fejezetének 3. versétől a 6. versig. Így megalázott téged, és hagyta, hogy éhséget szenvedj. De aztán újra táplált téged azzal a mannával, amelyet sem te, sem a te atyáid nem ismertek. Hogy felismert, vagy tudatosítsa te benned, hogy az ember nem csupán kenyérből él, hanem mindenből, ami az Úr szájából származik, abból él az ember. A ruhák, amelyeket viseltél, nem koptak el, és a lábad nem dagadt meg eme 40 év vándorlás ide alatt. Így hát ismert fel a szívedben, hogy az Úr, a te Istened, ugyanúgy a nevelőd is, ahogyan az apa neveli a fiát. És teljesítsd az Úr, a te Istened parancsolatait, azáltal, hogy az ő útjain jársz, és féled őt. Az Isten félelem az isteni bölcsességnek a kezdete. Szeretném még felolvasni az 5. Mózes 32. fejezetének 45. és 46. versét is. Amikor Mózes ezt az egész éneket végig előadta az összes izraelitáknak, így szólt hozzájuk. Szívleljétek meg mindezeket a szavakat, amelyeket ma ünnepélyesen a szívetekre helyezek. Véssétek azokat gyermekeitekbe, hogy gondosan betartsák eme törvény minden rendelkezését. És aztán jön a vers. Mert ez nem valamilyen értelmetlen üres beszéd számotokra, hanem az életetek. És eme beszéd betartásával tartósan megmaradtok azon a földterületen, amelyre most átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek azt. Hány íge helyet lehetne még olvasni ezzel kapcsolatosan? És úgy gondolom, hogy megértettük, miről is van szó. Isten szaváról van szó, amelyben egyrészt el van rejtve, másrészt pedig ki lett nyilatkoztatva a mi Istenünk teljes üdvösséggel kapcsolatos terve vagy határozata. Sokan rendelkeznek ugyan a Bibliával, millióknak van Bibliájuk, de nincs kinyilatkoztatásuk Istenről és Isten szaváról. Saját elképzeléseik vannak Isten beszédéről, és megmaradnak ebben többnyire életük végéig. Az a kegyelem, amellyel Isten megajándékozza az öveit, abban áll, hogy felismerik őt és az emberiséggel kapcsolatos tervét, és hogy az ő szavát, ahogyan hallottuk és együtt olvastuk is, kinyilatkoztatás által a szívükbe fogadják, aztán természetesen nem tesznek hozzá semmit az ő szavához, és el sem vesznek abból semmit, hanem egyszerűen úgy hagyják, ahogy van, és abban a kontextusban is, ahogyan Isten elhelyezte. Ma volt egy beszélgetésünk ebben a házban néhány testvérrel, és nyilván mindannyiunknak, akik most még itt vagyunk, egy dolog újra nagy jelentőséget kapott. Semmit nem szabad, nem lehet hozzáadni Isten igéhez, és nem lehet abból elvenni sem semmit, hanem egyszerűen mindent úgy kell hagyni, ahogyan Isten adta. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nem kellene mindenkinek arra törekednie, hogy tanító legyen. Jakab ezt írja, mi tanítók, annál szigorúbb ítéletet fogunk tapasztalni. Ugyanakkor van itt egy idézetem Branham testvértől, a pecsétek bevezetőjéről szóló két prédikációból, az első prédikációval, Isten elrejtve és kinyilatkoztatva az ő egyszerűségében. Itt azt mondja a 15. oldalon, a következőket mondja. Ma este a gyülekezeti korszakok és a pecsétek kinyilatkoztatása közötti összefüggésekről szeretnénk beszélni. A kettő között egy nagy szakadéktátunk. Amikor befejeztem a 7 gyülekezeti korszakot, közvetlenül utána a Dániel 70 év hetéről beszéltem, mert az is hozzátartozik. Akkor azt mondtam, ha valaha beszélni fogok a 7 pecsétről, akkor először a Dániel 70 év hetéről kell beszélnem, hogy összekapcsoljam a pecsétekkel. De aztán még ott van a Jelenések 5. fejezete is, az elpecsételt vagy lepecsételt könyvvel, amiről ma este szeretnénk beszélni. Még egy bekezdés. A tanítási folyamatban vagyunk, és megérthetitek, milyen nagy erőfeszítés ez számomra, mert amennyiben valamit helytelenül vagy fonákul tanítanák, akkor elszámolást kell adnom aztán érte. Tehát nem vehetem át mások szavait, hanem ihletés útján kell hozzájutnom. És hiszem, hogy a 7 angyal, akik a 7 mennydörgést tartják, biztosítják azt. Ez az utolsó sor miatt, az utolsó mondat miatt olvastam el tulajdonképpen mindent, amit elolvastam. Mert valóban úgy van, hogy némely testvérek, anélkül, hogy most egy ítéletet akarnánk mondani, kimondani felettük, valóban nem értették meg, amit Branham testvér mondott. És szeretném, Kupfer testvér felhívta rá figyelmemet, és leírtam az 1988-as decemberi körlevélben, és úgy gondolom, ott mindenki nagyon világosan elolvashatja. Voltaképpen lenne egy kérdésem. Azok a dolgok, amelyeket írásban előadunk, előterjesztjük, elég világosak és érthetőek-e mindenki számára, Így van ez. Nyilván úgy gondolom, hogy aki megtapasztalt Isten kegyelmét, és akit Isten szelleme vezet minden igazságba, annak nem lesz nehéz követnie a kifejtéseket, mert azok egyszerűen meggyőzőek a Szentírás alapján. Önmagukért beszélnek, és tájékoztatást adnak, vagy nyújtanak arról, amit előadunk. Nos, feljegyeztem három prédikációt Branham testvértől, mégpedig a Szégyelni őt című prédikációt, a másik Istennek egy szolgálatot tenni című prédikációt, és a Korunk eseményei című prédikációt. Először is csak ezt a hármat vettem elő, és ebben elolvastam, hogyan utal Branham testvér a hét angyalra, akik 1963. február 28-án leereszkedtek a természet feletti fényfelhőben, amikor az lett intézve hozzá, térj vissza Jeffersonville-be, mert eljött az idő a hét pecsét felnyitására. És ezáltal, hogy eme hét olyan erős, hatalmas mennydörgés hallatszott, és pedig hét fokozatban, amikor ez megtörtént, Branham testvér ezt az eseményt minden alkalommal, angyalokkal és hét mennydörgéssel hozta összefüggésbe. És azok a testvérek, akik nem figyelmesek és nem járnak utána a dolgoknak, csak a hét mennydörgést hallják ki. Aztán előveszik a Jelenések 10. fejezetét, és elkezdenek dörögni, annélkül, hogy fogalmuk lenne arról, milyen összefüggésben hangzott el az, ami el lett mondva. És Branham testvér azt mondja akkor, hogy a hét angyal őrzi a hét mennydörgés titkát. Aztán megint a Jelenések 10-et veszik elő, és fogalmuk sincs, hogy ennek semmi köze nincs hozzá. És egyértelműen ki akarom mondani. A mi feladatunk az, egyszerűen az, hogy egyedül Istennek adjunk igazat. Nem önmagunknak, nem nekem, nem neked, csak egyedül Istennek. Ehhez jogunk van, és Istennek még inkább. Egyszerűen tudatában kell lennünk annak, hogy emeze élménnyel kapcsolatosan, vagy a megbízatásakor, amelyet Branham testvér kapott a pecsétek felnyitása előtt, lehetetlen dolog volt, hogy a Jelenések 10. feje beteljesedett volna, mert akkor az Úr úgy jön el, vagy le, a szövetség angyalaként, és a nyitott könyv már a kezében van. A pecsétek felnyitása előtt még semmilyen könyv nem volt a kezében, sem egy zárt, sem egy nyitott. Tiszteletben kell tartanunk a Szentírás kronológiáját is, és tudnunk kell, milyen isteni sorrendben kell a dolgoknak lezajlaniuk. Itt azt mondja Branham testvér, aztán még hátra maradt a Jelenések 5. fejezete a lezárt vagy lepecsételt könyvvel. Tehát még azon a napon, március 17-én, amikor elkezdte megtartani a prédikációk sorozatát, eme könyv még le volt zárva, lepecsét alatt volt. A Jelenések 10. fejezetében pedig nyitva van, és ott nem hét angyal jön le egy nyitott könyvvel, hanem az Úr maga jön le a szövetség angyalakét a nyitott könyvvel, aztán lábát a földre és a tengerre teszi, és közhírré teszi, hogy az időnek vége. Úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, mert ahogy már említettem is, ezen a helyen Isten iránti tiszteletből egyetlen egy feladatunk van, és pedig helyesen hirdetni az ígét, és mindenben igazat adni Istennek. És amennyiben mindenki összehasonlítaná az összefüggéseket és a kijelentéseket, és tudná, mi hova tartozik, akkor mégis minden rendben is lenne. De ennyit erről a témáról, amely ma kicsit mégis felmerült. Magamat is azzal vádolom, hogy nem mondtam eleget, nem tájékoztattam eleget. de másrészt az a helyzet, hogy a bibliai igazságok nem vitázás keretében hangzanak el, hanem a prédikációban vannak hirdetve. Nem peres tárgyalásokon, hanem Isten ígének nyílt égehirdetésén keresztül. És ennél fogva hallgassa meg mindenki, akinek füle van a hallásra, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Ebben az íge szakaszban, a jelenések 10-ből, csak ezt az egy verset olvasom fel, hogy megmutassam magunknak, hogy aztán a lezárt, vagy megnyitott, vagy kimondott dolgok is lelettek pecsételve. Jelenések 10. fejezetének a 4. verse. Amikor rögtön azután a hét mennydörgés beszélt, le akartam írni. De akkor egy hangot hallottam, amely a mennyből felszólított engem, zárd le, vagy pecsételd le, amit a hét mennydörgés mondott, és ne írd fel, vagy ne írd le. Szeretném tisztázni és véglegesen kijelenteni. Amikor Branham testvér a hét mennydörgésről beszél, és bármit is társít hozzá, akkor arra az élményre van utalással, a detonációra, ami ezt az ő élményét kísérte. Amint tudjátok, a fáknak a teteje le lett szaggatva, a sziklák szétrobbantak, a kövek alázúdultak, legördültek. Egy hatalmas élmény volt, az egész környéket megrázta az, amit ott történt. És Branham testvér 7-szer egymás után a pultra ütött, és azt mondja, így hangzottak el egymás után a hét mennydörgés. Hadd legyen hangsúlyozva még egyszer, hogy ezek nem a jelenések 10. fejezetében szereplő hét mennydörgés voltak, hanem ez azzal az összefüggésben történt, amikor megjelent neki a természet feletti fényfelhő, és meg lett adva neki a megbízatás, hogy térjen vissza Jeffersonville-be, hogy azután beszéljen a pecsétekről. Úgy értem, ezzel mindannyiunknak tartozom, mert ezt is, amazt is hallani lehet, és akkor mindig felmerül a kérdés, hogy ezen a helyen szívből hiszünk Branham testvér szolgálatában. De 100%-osan, hogy úgy van. De éppen ugyanúgy 100%-osan azt is hisszük, hogy mindent, amit ő tanított, vissza kell vennünk a Szentírásban, és itt fogjuk keresni és megtalálni az abszolutumot. Ezt Branham testvér maga mondta, Russ testvér is épp most említette, amikor azt mondta, hogy az én abszolútum az íge, és ennél fogva felemelte a Bibliáját. És mi ugyanezt tesszük ezen a helyen, de amint mondtam, valóban mindig az a lényeg, hogy ne csak a zenét hallgassuk, hanem tudjuk azt is, hogy mit játszanak. Felismerjük az összefüggéseket. Ehhez valószínűleg szükség lesz arra, hogy Isten elhelyezze a gyülekezet, a szolgálatokat a gyülekezetben. Nem úgy, hogy valaki magához ragad egy feladatot, és azt mondja, amit ő tud, azt én is tudom, és amit ő csinál, azt én is megcsinálom. Nem, ezt nem lehet így megtenni. Egyszerűen meg kell tudni várni, ki kell tudni várni, hogy Isten beállítson minket, amennyiben az üdvösséges kapcsolatos történetri feladatról van szó. És hitünk szerint valóban részt veszünk az üdvösség történetének egy részében most, sőt az Isten üdvösség történetének egy része vagyunk ezekben a napokban, ahogyan Izrael népe is az Isten üdvösség történetének egy része. Hiszen mindkettő fennálló. A nemzetekből kialakult gyülekezet, és továbbá Izrael népe, akikhez Isten Ábrahámon, Izsákon és Jákobon keresztül kötődött, azután a 12 törzsön keresztül egészen a mi korszakunkig. Ami pedig a jelenkori eseményeket illeti, ahhoz van néhány megjegyzésünk. Szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan a 121. Zsoltárból. A 121. Zsoltárból. Az első verstől. felemelem szemeimet a hegyekre. Honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Ő nem engedi meg, hogy lábad elbizonytalanodjon, nem szunnyad a te őrződ. Nem szunnyad, és nem alszik Izrael nép őrzője. Az Úr a te őriződ, az Úr az árnyékod a jobb kezed felett, hogy nappal ne égessen téged a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden kellemetlenségtől, ő megoltalmazza a lelkedet, az Úr megőrzi a te ki- és bemeneteledet mostantól fogva mindörökké. Isten egyszerűen az ő népének az Istene. Függetlenül az ószövetségi vagy az újszövetségi időktől ő szövetséget kötött, elkötelezte magát, és betartja, amit megígért, és megteszi, amit megfogadott, megígért. Itt ez áll, az Úr a te őriződ, és Izrael népének őrzője nem alszik, és nem szunnyad. Létezik még egy másik íge szakasz, amely úgy szintén arról szól, hogy az Úr nem alszik, hanem őrködik az ő ígéje felett, hogy beteljesítse azt. Így áll írva a Jeremiás első fejezetében, a 12. versben. Jeremiás első fejezetének 12. verse. Akkor az Úr így szólt hozzám, jól, vagy helyesen láttál, igenis, én felügyelem az én szavamat, hogy beteljesítsem azt. Isten ugyanis mindent előre kijelentetett az ő szolgáinak és prófétáinak a száján keresztül. Azt is, ami napjainkban történik, már az Ótestamentumban és az Új Szövetségben is előre meg lett mondva. A nyomorúságok és a szükséghelyzetek is különösen Izraelre nézve már előre meg lettek jövendőlve. És amikor arra gondolunk, hogy még szörnyűbb idők jönnek, mint amilyenek már voltak, az egyrészt elszomorít minket, másrészt pedig tudjuk, hogy Isten így mondta, és így is fog megtörténni. Ha a jelenlegi világhelyzetre tekintünk, akkor nagyon sok mindent látunk, és bíztathatjuk is egymást, azzal, amit az Úr a Máté evangéliumában és a Lukács evangéliumában mondott, amikor látjátok, hogy mindez megtörténik, akkor emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. És imádkozzatok, igen, ezt az íge szakaszt talán fel is szeretném olvasni, imádkozzatok, hogy fel legyetek ruházva erővel mindezektől megmenekülni. Ez is nagyon fontos a Lukács 21. fejezetéből. Lukács 21. fejezete a 35. és a 36. vers. Mert be fog rontani, azaz az a nap, az egész föld minden lakójára. Legyetek tehát szüntelenem éberek, és imádkozzatok azért, hogy megkapjátok a kimeneküléshez szükséges erőt, hogy megmeneküljetek mindattól, aminek el kell jönnie, és az emberfiának színe elé járulhassatok. Más fordítás is, hogy az emberfia elé járulhassatok. Itt tehát nem csak arról van szó, hogy eljön egy nap az egész emberiségre, hanem arról is, hogy a hívők imádkozzanak és éberek legyenek, hogy megkapják az erőt, azt az erőt, amelyre szükségünk lesz arra, nézve, hogy elkerüljünk mindent, megmeneküljünk mindentől, ami a Földre fog jönni. Ez legyen a legfőbb célunk. Mi haszna lenne, ha mindent rendszerezni tudnánk a gyülekezettel, Izraellel és a népekkel, mielőtt eljön az Úr, vagy mielőtt eljön az a nap, de előtte nem kaptuk volna meg azt az erőt, amely testünk megváltását és átalakulását eredményezheti. Ez egy olyan tudás lenne, vagy ismeretelmélet, amely kínzóvá válhatna, és csalódáshoz is vezethet. Hadd imádkozzunk még komolyabban, mint eddig, hogy Isten adja meg nekünk, ajándékozzon meg azzal az erővel, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy elragadtassunk erről a földről, hogy átalakuljunk, hogy azután örökké az Úrnál lehessünk. Időnként már említettük, hogy manapság sok minden történik, és észreveszünk, hogy mindig Izrael népe ellen irányul minden. És nem is lehet másképp, mert így volt már az Ótestamentumban, és így lesz a vég. Amikor az egész föld, minden, az föld minden népe Jeruzsálem ellen fog összeállni. Ezzel kapcsolatosan felolvashatnánk néhány idézeteket, amelyek Izrael népének megsemmisítéséről szól, valamint a szenvedéséről is, amelyet a népnek okoztak. Ezzel kapcsolatosan felolvasok az Zakariás könyvéből, a 6. fejezetből az első 5 verset. Zakariás 6, 1-5. Amikor aztán újra oda néztem, és figyeltem, láttam, hogy 4 szekér jön elő 2 hegy közül, a hegyek pedig ércből voltak. Az első szekér előtt vörösbarna lovak voltak befogva, a másik előtt feketék voltak befogva, a harmadik előtt fehérek, a negyedik szekér előtt pedig tarka lovak. Vörös vagy piros, fekete, fehér, tarka, vagyis sápadt a 3 keverve. Összesen 4. Mire emlékeztet ezt titeket? Az első 4 pecsétre. Egy fehér, egy vörös, egy fekete, lovas, aztán jön a sápad, ahol ez a 3 szín összekeveredik. Ezekről a lovasokról, ezekről a szekerekről és lovakról, és mindarról, ami ezekkel kapcsolatos, a következők vannak mondva. Olvasunk tovább a 4. verssel. Amikor pedig megkérdeztem az angyaltól, aki hozzám szólt, mi ennek a jelentése, Uram? Az angyal így válaszolt nekem. Ezek az ég 4 szele, amelyek elindulnak, miután bemutatkoztak az egész föld urának. Már most, ha egy pillanatra megjegyezzük magunknak a 4 szél szókifejezést, hadd menjünk most a Jelenések 7. fejezetéhez, a Jelenések 7. fejezetének első verséhez. Jelenések első fejezet, 7. verse. Azután láttam 4 angyalt állni a föld 4 végén, ők visszatartották a föld 4 szelét azért, hogy ne fújjon szél a földön, a tengeren, és egyetlen fa felett sem. Azt tudjuk, hogy ennek semmi köze ahhoz, hogy ma 5-ös vagy 11-es szélfok van ki odakint. Itt profétikusan ítéletekről van szó. Itt valami olyasmi van kifejezésre juttatva, aminek semmi köze nincs a szokásos szélfogáshoz, hanem az ítéletekhez, és így tovább. Ez egyértelműen meg van fogalmazva a 2. és a 3. versben. Felolvasom még a 3. verset. Ne okozzatok ne legyetek kárára sem a földnek, sem a tengernek, sem a fáknak. Amíg meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit egy pecséttel a homlukukon. Tehát nem történhet semmilyen pusztítás, amíg az elpecsételés meg nem történt. Azután most eljutunk az Eufráteshez, ahol mindez lezajlik, és ahol Saddam Hussein uralkodik is, ugye? A Jelenések 9. fejezetének a 13. verse, és igen, talán a 14. vers is. Jelenések 9, 13 és 14. vers. Akkor a hatodik angyal megfújta a trombitát, és ekkor az arany oltár négy szarvából, amely Isten előtt áll, egy hangot hallottam, ami azt parancsolta a trombitát tartó hatodik angyalnak: olt el a négy angyalt, akik az Eufrátes nagy folyójánál meg vannak kötözve. Akkor el lett oltva a négy angyal, akik készen álltak az órára, a napra, a hónapra és az évre, arra, hogy megöljék az emberek egy harmadát. Ezekben a napokban a következők történnek. Ott, ahol a közvetlen csapás, ahol az Izrael nép elleni halálos gyűlölet otthonra lelt, ott már is jelentkeznek ezek a kötött szellemek, de még nem tudnak végrehajtani semmit abból, amit szeretnének. Még a kép alapján sem, ha meg vannak kötve, még nem tud túl nagy kárt okozni. Tehát megkötözve maradnak mindaddig, amíg el nem jön az a nap, az az óra, amikor a hatodik angyal megfújja a trombitát, vagy a harsonáját. Előtte pedig a baj nem érheti Izrael népét. És nézzétek, mit mondtunk már az elejétől fogva, amikor ez a konfliktus már elkezdődött. Mindenki attól tartott, hogy C-fegyvereket vetnek be, de még nem jött el az idő erre nézve. Ezeket csak a Zakariás 12 szerint az utolsó csatában fogják bevetni, csak akkor fog az emberek szeme és nyelve elfothatni és kiesni, stb. Nem most. És ez nem Izrael népével fog megtörténni, hanem azokkal, akik Izrael ellen támadást indítottak. Tehát ezeket a dolgokat is alaposan el kell olvasni, hogy tudjuk, mit lett kijelentve a proféták szavaiban. Ami minket, akik német személyi igazolványt és útlevelet hordozunk, vagyis német állampolgárok vagyunk, nagyon foglalkoztat, az mégis az a tény, hogy ismét németek voltak azok, akik ott kiépítették ezeket a gyárakat, hogy nagy hasznot húzzanak, vagy szerezzenek belőle. Ez hihetetlenül elszomorít minket, mert még élénken él az emlékezetünkben, hogy hány zsidó lett elgázosítva a harmadik birodalomban, és mi minden történt. Az egész világ joggal, felháborodással reagált erre. Noha egy bizonyos ország állampolgárai vagyunk, mint mindenki más, földi értelemben. De elsősorban nem is egy országhoz tartozunk igazán, mert a polgárságunk a mennyben van nekünk. Isten polgárai és Isten háztartásának tagjai vagyunk. És mégis elszomorít minket, amit az üzletemberek és a vállalkozók úgy tesznek. Másrészt mindannyian nagyon hálásak vagyunk azért, ami a múlt héten történt, hogy a politikusok, mint a világon egyetlen másik országából sem, olyan határozottan Izrael népe mellé álltak Amerikából, aztán a Német Szövetségi Köztársaságból a második helyen. Örülünk ennek, mert aki Izrael népét áldja, azt Isten is megáldja. Van egy traktátumom, amit el akartam hozni magammal, egy traktátumot a címmel, a pápa és az Arafát címmel. Független attól, hogy ez 100%-osan igaz vagy sem, egyelőre állva kell hagyni. Itt a következők állnak írva. A 40-es évek elején egy fiatal lengyel képviselő, aki az IG Farben vegyi gyárnál, a Ciklon B gyártójánál dolgozott, eladta a terméket. Aztán következik a teljes leírás és az információk arról, hogy ez az ember, aki ma a Vatikánban uralkodik, Auschwitzba szállította a mérget. Nem én írtam ezt a könyvet, sem a szöveget, csak elküldték nekem. Mit láttunk még? Azt is megállapítottuk, hogy a zsidók könyörögnek a Vatikánnak, hogy ismerje el őket. Észrevettétek ezt mindannyian? Ők maguk sem tudják, mit cselekesznek. Másrészt ebben is be kell teljesedni az írásnak, miszerint aztán létre kell jön a szövetségkötés. Nos igen, de amikor ez meg lesz kötve, akkor még összesen 7 év marad hátra, és ez a 7 év az elragadtatás után lesz. Tehát milyen közzel kell lenni az elragadtatásnak, ha a politikai fejlemények már a szemünk előtt megformálódnak. Ezt mindannyian nagyon világosan látjuk, és ez be is fog következni, mert a pápánál nem csak Arafat jár ki és be. A Vatikánt felkeresik a legmagasabb rangú méltóságok. Legyenek azok muszlimok, hinduk, bárkik is legyenek, mindannyian oda járnak, ugye? Mit mondtunk még, és mit mond nekünk Isten igéje, hogy ez az a város, az a nagy város, amely uralkodik a föld királyain. És ez nem New York, és nem is Moszkva. Nekik mind megvannak a saját nehézségeik. Aki mindenben kiképzi az embereit, nevezetesen a jezsuitákat, itt elolvasható, hogy hogyan csempészik be a jezsuitákat a zsidó ügyekbe és mindenhova, hogy úgy mondjam, meghatározzák az irányt. Azok, akik tájékozottak, tudják, mi is zajlik valójában. Ezeket a dolgokat csak azért mondom el, hogy felhívjam a figyelmünket arra, hogy valóban megérkeztünk a korszakunk utolsó szakaszába. És a felhívás. Ti én népem, menjetek, vagy jertek ki közülük, hogy ne legyetek részessei az ő bűneibe, ne érintsetek semmi tisztátalan, és ne legyen részetek az ő csapásaiban. Egyre hangosabban, egyre világosabban kell hangoztatni. És szükségünk van ezekre az információkra, hogy tudjuk, hol van a valódi veszély. Legyen az a gyülekezettel, vagy Izraellel kapcsolatban. Hogy egyszerűen tudjuk, hol ül valójában a fő ellenség. Hiszen ez az ember nem saját magától vette át ezt a tisztséget, hanem oda lett helyezve vagy állítva, és olyan szerepet kell játszania, amelyet talán egyáltalán nem is akart. De így volt ez Júdással, és így volt másokkal is, akiknek valamilyen szerepet kellett játszaniuk, amely valahogyan kapcsolódott az egész eseménysorozathoz, és azzal összefüggésben állt. Egy dolgot újra ki kell emelnünk. A vallás, a gazdaság és a világpolitika teljes súlypontja itt, az újjanon kialakuló Európában fog összpontosulni a római szerződések keretében. A székhelye itt és ott, nem kell minden alkalommal kijelenteni, itt fognak a dolgok kialakulni. Így teljes bizonyossággal elmondhatjuk, ahogy előzőleg is utaltunk rá, hogy a világpolitika éppen ott fog kialakulni, és eljön az a nap, amikor a pápa egyszerűen a jóváhagyását fogja megszerezni a zsidó állam számára, hogy felépíthessék a templomukat. Már ma is azt mondják, hogy ez a három fővallás városa, a judaizmusé, a kereszténységé és az iszlámé. És eljön az a nap, amikor a pápa egyszerűen a jóváhagyását fogja adni a zsidó állam számára, ahogy már mondtam is. Hadd kössünk szövetséget egymással, hiszen ez az egy még hozzáadódhat, és ezt éppen azért mondom, mert a Jelenések 11-ben ez áll írva. Nem ért ki az Isten templomát, az oltárt és azokat, akik ebben imádkoznak, de a templom kívüli előudvart hagy ki, és nem ért ki, mert a pogányoknak lesz kiszolgáltatva, és ők 42 hónapig taposni fogják majd a Szentvárost. Mennyi időn át? A 42 hónapon át. Igen, a pogányok taposni fogják a Szentvárost 42 hónapon át. Pontosan 3,5 éven át. Aztán meg lesz szakítva a szövetség, a 144 ezer felismeri Krisztus, mint a mesiásukat, és átlátják az Antikrisztust, aki azért jön oda, hogy felszentelje a templomot, aztán leül, mintha ő lenne Isten, hiszen már megvan hozzá ruhája, a fehér talár, talán rózsaszín is, ki tudja. És akkor bekövetkezik ez a megszegés, ez a szakítás. Ezzel kapcsolatosan olvastam egy ígét a Dániel prófétában, amely nagyon-nagyon fontos, amikor a napi áldozatot eltörlik és felállítják a pusztítás borzalmait. Hadd olvassuk el a Dániel 11. fejezetéből. A Dániel 11. fejezetének és aztán a 32. versben jön ez a nagyon fontos vers. Dániel 11, a 32. vers. Csalafinta szavakkal hűtlenségre készteti azokat, akik megszegik a szövetséget. Ő mindenki nyelvét fogja beszélni, hiszen már több mint 50 nyelvet beszél teljesen természetesen. A muszlimoknak azt fogja mondani, ami jól hangzik az ő fülüknek, és mindenki másnak is. Tehát, még egyszer, a csalafinta szavakkal hűtlenségre fogja késztetni azokat, akik megszegik a szövetséget. De az a nép, amely ismeri az ő Istenét, szilárdan meg fog állni, és aszerint cselekszik. Ez már most is érvényes, amennyiben mi vagyunk az új szövetség népe. Hadd szívleljük meg a szövetség minden egyes szavát, és vegyük azokat komolyan, ne bánjuk velük könnyelműen, és ne mondjuk, igen, hiszen minden ember hívő is, mindannyian jó szándékúak, és mindannyian keresztények. Nem, nem így akarjuk kezelni a dolgokat, hanem egyszerűen igazat adunk az ígének, és az Úr nyomdokaiba lépünk. A harmadik versben, a Dániel 11. fejezetének harmadik versében ez áll. És a bölcsebbek, vagy az értelmesek a nép között sokakat ösztönözni fognak arra, hogy felfigyeljenek. Nos, kik legyenek ezek a bölcsebbek? De hiszen csak azok lehetnek azok, akiket Isten megajándékozott kegyelemmel, megértették a Szentírás és a profétikus szavak beteljesülését. Mi is megpróbálunk még sokakat figyelmeztetni azzal, vagy azáltal, hogy hirdetjük a Biblia igazságokat, amelyeket mindenki szabadon megítélhet. Még egyszer elolvasom a 33. verset. És a bölcsebbek, vagy az értelmesek a nép között sokakat ösztönözni fognak arra, hogy felfigyeljenek arra. De egy ideig karddal és tűzzel, fogsággal és kifosztással lesznek lealázva. És így tovább. Aztán a 35. versben az éles elméjűek közül is odavesznek némelyek azért, hogy az ő esetükben elő legyen idézve egy tisztítás, egy szűrés és megtisztulás a végidőig. Mert a kijelölt idő, vagy a meghatározott idő még mindig nem jött el. Akkor el lehetett mondani, hogy a meghatározott végidő még mindig nem jött el. Most már elérkezett ugyan. hiszen a végidők kellős közepén élünk, és ahogyan már sokszor mondtuk is, nem az elején, hanem a végidők végén. És újra hálát adhatunk Istennek azért, hogy méltóknak talált minket arra, hogy meghallgassuk mindezen dolgokat, amelyek most fontosak, és kegyelemből megadta nekünk a megkülönböztető képességet is. Ha itt még egyszer megemlíthetjük, hogy kegyelem az, hogy elismerhetjük Branham testvér szolgálatát is, akinek Isten kinyilatkoztatta a prófétai szavak összes összefüggéseit. És ezzel nem egy embert tisztelünk, hanem Istennek adunk igazat. És hálát adunk neki, hogy megismerhettük, ahogy annak idején, Mózes napjaiban az lett mondva nekik, ezek nem jelentéktelen szavak, nem nagy jelentőségük van, kötelezőek számotokra, az életetek függ tőlük. Hiszen ugyanez érvényes manapság is. Nem a magyarázatok, hanem az Isten ígé, amely frissen, élően ki lett nyilatkoztatva a trónról. Ebben áll a különbség. Ez lett a mi életünk, nem a magyarázatok. Némelyek számára Isten íge üzenete teljesen jelentéktelen, és egyáltalán nem veszik észre, hogy a Szent Szellemről beszélnek, miközben magával sodorja őket a kor szelleme és a közvélemény. Természetesen mindenkinek megvan a maga ájtatos, álszent köntöse. Hadd legyen ez egyszer nagyon világosan kijelentve. Aki nem hallgat arra, amit a Szellem most mond a gyülekezeteknek, és prófétai kinyilatkoztatáson keresztül mondja, aki nem hallgat Krisztusra, aki a hét aranygyertyatartó között jár, az kénytelen lesz hallgatni arra, amit az Antikrisztus előterjeszt, és az emberek nem fogják észrevenni, hanem azt fogják gondolni, hogy ez valami egészen nagyszerű dolog, ugye? Nem, ez semmi nagyszerű dolog, hanem a legnagyobb megtévesztés és a kísértés órája, ami az egész földre el fog jönni. Itt is Krisztus, ott is Krisztus. És hiszen mindenki a mennybe akar jutni, nem de. Mindenkinek csak egy Isten és egy Atya van. Az én Bibliában azonban az van megírva, hogy ő mindenek Atya, ami gyermekeknek nevezhető. És ha Isten gyermekei vagyunk, akkor Isten örökössei, és Jézus Krisztus társ örökössei vagyunk. Ki az Isten fia és leánya? Hiszen csak az, aki Istenből született, aki újjá született egy élő reménységre. Mert földi szempontból nézve húsból születtünk, és ami a húst és a vért illeti, az nem örökölheti Isten országát, nem mi Jézus Krisztus képmására, a Szellem és az íge isteni magjával fogantattunk, és újjászülettünk, és így Isten lett a mi atyánk. És egyszerűen és őszintén imádkozhatunk. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, hiszen egyszerűen hozzátartozik ezeket a dolgokat rendszerezni, és amennyiben már hangsúlyozzuk, akkor még egyszer el kell mondani, mindazok, akik gúnyt űznek abból, hogy elég bolondok vagyunk, ugye? Azok az emberek, akik hisznek az embereknek, azok csalódni fognak. De nem úgy van, hogy egy emberben vetettük a hitünket, hanem csak felismertük, és ezt kegyelemből, hogy Isten elküldte korán és későn az ő szolgáit. És a mi Urunk azt mondja, aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem befogad, az befogadja azt, aki engem elküldött. És Jézus azt mondta, ahogy az Atya elküldött engem, úgy küldelek el én titeket. És amennyiben egy isteni küldetés a rendelkezésre áll, akkor mindenek előtt tiszteletet kell tanúsítanunk, és meg kell hallgatnunk azt, hogy mit akar Isten mondani nekünk az ő hírnökei és szolgájáltal. Befejezésül még egy megjegyzés az első János leveléből felolvasott részhez. Milyen becses itt minden egyes vers, minden kijelentés, amelynél érdemes lenne megállni, ami kezdettől fogva létezett volt. Mondjátok meg magatok is, jött-e valami új kinyilatkoztatás az isteni íge üzenetben? Nem, hiszen az időtlen íge, és az ígében elrejtett titkok ki lettek nyilatkoztatva, de a Szentíráshoz semmi sem lett hozzáadva kiegészítően. Ami kezdettől fogva megvolt, létezett, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemlélhettünk, és kezeinkkel megérinthettünk az élet ígéből. És az élet nyilvánvalóvá lett, és láttuk, és tanúságot teszünk, és hirdetjük nektek az örök életet. Olyan sok ígehely létezik a Szentírásban, amely erről tanúságot tesz. Ő benne volt az élet, és az élet az emberek világossága volt. Ő azt mondta, én azért jöttem, hogy életet és bőséget adjak nektek. Ő mondta ezeket a szavakat, amit mondok nektek, a szellem és élet. Azok a szavak, és az ő szavai soha nem térnek vissza üresen, hanem mindig és folyamatosan elvégzik azt, amire el lettek küldve. Ezekben a napokban megvan az a kiváltságunk, amelyel Isten megajándékozott minket, hogy hallhassuk Isten ígéjét. Sokak számára ez új vagy idegen lehet, de itt le van írva, és üdvös állapotban van az az ember, aki belsőleg egyetért Istennel, és igazat tud adni neki. Senki ne gondolja önmagában, igen, én ezt mindezt már amúgy is tudom, sőt, talán még jobban is. Van egy idézet Ézsás prófétától, amelyben meg van írva, hogy te sem tudtál erről korábban semmit. Egyszerűen el kell jutnunk oda, hogy magunkat megnyissuk, hogy részesüljünk abban, amit Isten adni akar nekünk. Összefoglalva, hadd mondjuk el, hogy a végidő itt van, le fog járni, egyrészt a nemzetekből kialakult gyülekezet számára, és akkor elkezdődik az Izrael népére vonatkozó rész. És ahogy előzőleg már mondtuk, ha Izraelben is minden annyira előre haladott már, akkor milyen közzel kell legyen lehet az Úr eljövetele? Hiszen mindannyian tudjuk, hogy az idő lejár. Hogy pontosan mennyi ideig fog még tartani, azt senki sem tudja megmondani. Hadd legyen még egyszer hangsúlyozva, amit a Lukács 21-ből olvastunk el. Hogy őszintén és szívből kérjük Istentől az erőt, az átalakító erőt. Azt az erőt, amely átalakítja a halandó testünket, Isten erejét, ugyanazt az erőt, amely Jézust előhozta a halálból, amely az ő testét, az ő halandó testét átalakította egy feltámadási testé. Ebben az isteni feltámadási erőben hadd részesüljünk kegyelemből mindnyájon. Azért, hogy a mi halandó testünk is átalakuljon és életre keljen, és így azokhoz csatlakozhassunk, akik már előttünk elmentek, és elsőként fognak feltámadni, hogy aztán együtt belépjünk a dicsőségbe. Isten az Úr ajándékozza meg nekünk ezt kegyelemből, és áldjon meg mindannyiunkat, ahogy mindig is tette, és erősítse meg az ő ígéjét, szilárdítsa meg bennünk az ő ígéjét mindannyiunkban, és adjon nekünk tanúságot a Szent Szellem által, hogy itt nem egy ember tanít egy másik embert, hanem Isten tanít minket az ő ígéje által, a Szellem kinyilatkoztatásán keresztül. A Szentírás szava szerint, hogy mindannyian Istentől lesznek tanítva, és senkinek sem kell a másikat tanítania. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr, a mi Istenünk, mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk tiszteletet az Úrnak. Uram, Istenünk, köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy összegyűlhettünk a te ígéd visszhangzása alatt. A te ígéd, amelyet hozzánk intézel, nem valami jelentéktelen beszéd. Nem, ez Isten kötelező erejű beszéde az ő népéhez intézve, a szövetség ígéje. Uram, köszönjük neked ezt, és magasztalunk téged. Szeretnénk szívből befogadni minden szavadat, és abból élni. Legyen a szellemi táplálékunká, világossággá útunkon. Hadd legyen irányadó vezérfonalunk, legyen számunkra minden mindenben. Uram, amennyire a te szavad már nem lenne érvényes, mire alapozzon a hitem? Alapozzam a hitemet, hiszen nem ezer világ számít, hanem a te szavad teljesítése. Uram, szívből köszönjük neked, hogy volt egy íge szerinti prófétád a mi nemzedékünkben, egy Isten embere, szeretett Uram, akin keresztül beszélhettél, és a bibliai igazságokat újra gyertyatartóra állítottad. Neked megvan a te néped a földön, vannak kiválasztottaid, akik hallgatnak arra, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Uram, légy irgalmas hozzánk, könyörű rajtunk, beszélj tovább, és munkálkodj a te Szent Szellemed által. És ajándékozz meg bennünket azzal az erővel, hogy megmeneküljünk mindattól, ami a föld kerekségére fog jönni, és megállhassunk te előtted. Szeretet Uram, együtt elétbe hozzuk mindazokat, akik még küzdenek önmagukkal, vagy azzal az íge hirdetéssel, ami közhíré van téve. Hozzuk őket hozzád, szeretet Uram, fogadj el bennünket. Légy irgalmas hozzánk, nyisd meg a szívünket és az értelmünket, és kenj fel minket a te Szent Szellemed erejével. Vezesse minket az igazság teljes ismeretével. Téged a mindenható Istent illet, minden dicsőség és tisztelet, a felmagasztalás és az imádat, a kegyelemért, hogy megmentettél minket az új szövetség véréért, ami a Golgota keresztjén folyt, a te ígédért, a te szellemedért. Gondoskodj, jó Uram, a véred, az ígéd és a Szent Szellemed által, az új szövetségi választott népedben. Áld meg különösen Izrael népét is. Ajándékozz kegyelmet, hogy mindenben a te akaratod teljesüljön, különösképpen. Ismét megköszönjük neked azt a nagy kiváltságot, hogy felismerhetjük az idők jeleit. Tisztelhetjük és befogadhatjuk az íge üzenetet és annak hírnökét. Köszönjük, ó Uram, szívből jövően. Őszinte köszönetet mondunk, teljes szívünkből és mindnyájunk szájából. Minden, ami lélegzik, magasztalja az Urat. Halleluja! 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 és az egész nép mondjon egy amment. Amen. Halleluja. Amen.